November 5-én az egész világ az Egyesült Államokra figyel, ugyanis aznap tartják az amerikai elnökválasztást. Mi pedig, ahogy 4 évvel ezelőtt, úgy ismét egy késő estétől másnap délelőttig tartó maratoni választási műsorral készülünk nektek. Mindenképp tartsatok velünk november 5-én, izguljátok végig velünk az amerikai választás éjszakáját. Ciao.
Amit Freire is említ, hogy vannak megkerülhetetlen generatív témáknak mondja a társadalomban, amikkel foglalkozni kell. Mik azok a közös témáink, amikkel úgy érezzük, hogy foglalkozni kéne a gyerekekkel együtt, de nem foglalkozunk velük. És hogy például, amiken mi szoktunk gondolkodni, és azt gondolom, hogy ez, hogyha valaki pedagógiát végez, akkor biztos, hogy eszébe jutott már valamikor, hogy mi van a digitalizációval, ez hova vezet. Háborúk? Hogyan lehet erről beszélni az iskolában? Kell-e beszélni? Hát ezt látja a gyerek nap, mint nap, amikor sétál kint Magyarország utcáin. Fenntarthatóság, klíma. Ott állnak, ott sorakoznak mellettünk és előttünk olyan társadalmi problémák, amikre, hogyha nem találunk közösen választ, akkor nem biztos, hogy olyan irányba mozdulnak el ezek a kérdések, ami a társadalom érdekét vagy jól létét szolgálná, és azt gondoljuk, hogy ha foglalkozunk tudatosan a pedagógián keresztül ezekkel a kérdésekkel, akkor változást tudunk elérni ezekben a problémákban, és a kritikai pedagógia is, és a Freire-nek a gyakorlatba ültetése is szerintem emiatt lehet érdekes, hogy gondolkodunk közösen, és utána cselekszünk. Tehát, hogy elméleteket ültetünk gyakorlatba, a gondolatainkat pedig cselekvéssé változtatjuk pedagógusként, gyerekként, a társadalom tagjaiként.
Szervusztok, ez itt a Lyukas óra második évadának az első adása. Most Ungvári Sári vagyok, és a Kulcsár Rabbi, a műsorvezető társam nincs itt, mert nem fért be a stúdióba, mert ma 3 vendégünk is van, a Piros Fecske Pedagógiai Kollektíva, és a céljuk az alapvetően az, hogy diskurzus nyissanak felszabadító pedagógiáról, pedagógia történetről, kritikai pedagógiáról, és hát a szakmai diskurzuson túl a kollektívának az egyik ilyen alapvető cél az iskola alapítás is, úgyhogy most ezzel kapcsolatban fogom kérdezni ebben az adásban Jenei Normát, Szarka Alexandrát és Kajos Rebeka Dórát. Illetve van egy ilyen apró hírünk, amit szeretnénk elmondani, hogy idén több új műsorvezető is fog jelentkezni ebben a műsorban. Tanárok, iskolapszichológusok, gyógypedagógusok, úgyhogy izgatottan nézünk ennek az évadnak az elébe. Arra szeretnék kérni titeket, hogy mutatkozzatok be.
Én Kajos Rebeka Dóra vagyok, a NANE Egyesületben dolgozom, a NANE és Patent prevenciós önkéntes koordinátora vagyok, és amúgy prevenciós aktivista. Előtte dolgoztam a Tanext Akadémia nevű iskolában, főleg ilyen mentor pozícióban, és amúgy meg pedagógus családból származom, minden létező rokonom pedagógus, és a párom minden létező rokona is pedagógus. Ez szerintem még fontos.
Én Jenei Norma vagyok, és tanárként végeztem az egyetemen magyar-német szakosként, de végül nem mentem el tanítani, hanem igazából elkezdtem a neveléstudományi doktori iskolának az egyik programját, ahol most tantervkutatással foglalkozom. Tagja vagyok a LEMMA nevű pályakezdő magyar tanári csoportosulásnak, és ezen kívül most egy hónapja dolgozom a Gólya ifjúsági klubjában. Ott a 8. kerületi fiataloknak szervezünk délutáni foglalkozásokat és különböző tevékenységeket, de azt hiszem, hogy a többiekhez képest én vagyok a legkevésbé tapasztalt az ilyen gyakorlati pedagógiában.
Sziasztok, én Szarka Alexandra vagyok. Én most már kb. Olyan 10-12 éve foglalkozom pedagógiával, elméletben meg gyakorlatban is. Egyébként én szociális munkásként kezdtem, és ott kezdtem el szociális munkásként gyerekekkel foglalkozni. Először egy tanodaprogramban dolgoztam, utána pedig pedig családsegítőként dolgoztam a 15. kerületben, és aztán ezek az ilyen pedagógiai, meg gyerekekkel szerzett tapasztalatok vezettek el odáig, hogy több társammal megalapítottuk a De Viszont Közösségi Teret, ami egy kritikai pedagógiai program Délpesten, a külvárosban, és ezt szakképzésben tanuló fiataloknak csináljuk, és ennek a programnak az a lényege, hogy ezekkel a fiatalokkal közösen társadalmi kérdésekről beszélgetünk. És emellett pedig kritikai pedagógiát kutatok az ELTE nevelés tudomány szakon, ott doktorizom most, és leginkább a társadalmi nevelés, közösségi nevelés témája érdekel és foglalkoztat.
Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy honnan jött ennek a piros fecskének az ötlete, milyen céljaitok vannak, mit szeretnétek csinálni ezzel a kollektívával?
Szoktuk meghatározni magunkat, mint egy pedagógus közösség, amiket most a Rebeka is elmondott, pedagógus közösségként ezeket a tevékenységeket csináljuk, és hogy az egyik célunk az az, igazából a kollektíva célja, hogy szemléletváltást érjünk el a pedagógiáról való gondolkodásban. Szemléletváltást érjünk el, és hogy ez hosszú távon egy iskola alapításba torkoljon majd. Az egyik ilyen fő helyzetértékelésünk a kollektívával az az, hogy a társadalom nem működik jól, szerintünk. Tehát, hogy vannak problémák a társadalomban, amiket fontos lenne, hogy kezeljünk, vagy fontos lenne, hogy reagáljunk rá, és hogy az a képünk a kollektívával, hogy egy olyan társadalomban szeretnénk élni, ami igazságosabb, egyenlőbb, szolidárisabb. Tehát, hogy ahol az emberek kevesebbet sérülnek, mert azt is gondoljuk, hogy nap mint nap sérülnek az emberek a társadalomban, és nap mint nap sérülnek a gyerekek is a társadalomban. És ami nekünk egy ilyen fontos cél, ami összehoz minket, mint pedagógiával foglalkozókat, pedagógusokat, az, hogy látunk egy lehetőséget abban, hogy a pedagógián keresztül, egymás tanításán, nevelésén keresztül hozzá tudunk tenni valamit a társadalmi változáshoz. El tudjuk érni azt, hogy egy igazságosabb, egyenlőbb társadalomban éljünk, és igazából ezeken kezdtünk el közösen gondolkodni, hogy mi az a pedagógiai tevékenység, vagy hogy pontosan hogyan járulhat hozzá az oktatás nevelés világa az iskola ahhoz, hogy létrehozzuk azt a változást a társadalomban, amit jónak gondolunk, vagy amit látni szeretnénk.
2024. januárjában volt az alapítás, hogy ez a hivatalos alapítási dátum. Nyilván amúgy az ötlet az már korábban született, de azóta működünk úgy, ahogy a mai napig is. Most jelenleg 15-en vagyunk benne, pedagógia iránt érdeklődő és gyakorló tagok vannak. Jelenlegi formánkban egyébként úgy dolgozunk, hogy vannak munkacsoportok, amik foglalkoznak mondjuk azzal, hogy a saját önképzésünkkel, ami nagyon fontos nekünk. Fogunk nyitott eseményeket is tartani, hogy minél inkább nyithassunk azok felé, akikkel szeretnénk párbeszédet folytatni azokról az ilyen elvekről, amiket mi vallunk, mert hogy ezeket így fektetjük le folyamatosan, hogy mik azok az elvek, amiket így közösen vallunk kollektívaként, és a végső célja ennek majd egy iskola alapítás lesz, méghozzá egy általános iskola, de hogy ez még nyilván egy hosszú út, és azért jó, hogy ilyen hosszú időt hagytunk magunknak erre, mert most még 4 évünk van, az a kitűzött cél, 4 év múlva megalapítjuk az iskolánkat, és addig még nagyon-nagyon sok előkészítő munkát tudunk végezni, mind az ilyen pedagógiai közösségépítés terén, mind pedig az iskola fizikai valójának megteremtése érdekében.
Egy kicsit tudtok még mesélni ezekről az elvekről, hogy körülbelül miket karvonalaztatok magatoknak, hogy az rendben, hogy létre akartok hozni egy iskolát, de miért akartok létrehozni egy iskolát, és milyen gondolatok húzódnak meg a hátterében?
A pedagógiára szeretnénk egy felszabadító folyamatként tekinteni, tehát nagyon sokszor úgy keretezik a pedagógiai munkát, mint ami alapvetően egy elnyomó struktúrába ágyazott tevékenység. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a pedagógusok magukra is úgy tekintsenek, mint akik képesek változtatni a meglévő struktúrákon, és képesek a gyerekeket felszabadítani, vagy olyan tevékenységeket véghez vinni, amiken keresztül a gyerekek máshogy láthatják a saját helyzetüket. Hát szerintem az nagyon fontos, hogy ebben nem kell, hogy teljesen úttörő gondolatokat fogalmazzunk mi meg, mert ennek elég nagy hagyománya van, akár a kritikai pedagógiában, akár mi ezekre keresünk különböző kapcsolódási pontokat a magyar iskola történetben is, és a különböző kísérleti iskoláknak a megismerésével próbáljuk felfedezni azokat a pedagógiai gyakorlatokat, amik segítik ezt a felszabadítást. Alapvetően fontos, hogy elhangozzon, hogy ne egy hierarchikus viszonyban képzeljük el a tanár és a diák jelenlétét mondjuk egy iskolában, hanem a diákoknak ugyanúgy adjunk agenciát és lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a saját, az őket érintő kérdésekben. Számunkra nagyon fontos, hogy érzékelhetővé váljon a gyerekek számára is, meg a felnőttek számára is, hogy a gyerekek ugyanúgy társadalmi lények, akikre a társadalom problémái kihatnak, és akiket nem lehet kizárni a társadalmi problémák megoldásából.
Ezt is szeretnénk az iskolát egy ilyen integráns részévé tenni, mondjuk annak a környéknek, ahol lesz, és akkor egy ilyen minden, tehát a mindennapi élet részévé tenni, meg egy szereplővé tenni az iskolát, a benne dolgozókat, a benne tanulókat, és a környékbelieket is, hogy minél nagyobb hatás, ez a felszabadító hatás, ez akár így a környékre is kihathasson, vagy így arra a közegre, amiben megjelenik az iskola.
Az is ilyen nagyon érdekes folyamat, amiben mi most vagyunk, és amire amúgy hívunk másokat is, az magáról a pedagógiáról való közös gondolkodás. Hogy az, amikor pedagógiát végzünk, vagy tanítjuk, neveljük egymást iskolában, stb., hogy akkor mit gondolunk, hogy mi a nevelés célja, mi a nevelés feladata, mi a pedagógia feladata, mi az iskola feladata. És hogy erre keressünk közösen együtt válaszokat. És hogy amit például, amiben nekünk mondjuk segítséget ad a kritikai pedagógiának az eszmerendszere, de hogyha mondjuk el tudjuk azt képzelni, hogy pedagógia feladatának gondoljuk-e azt, hogy az ember ki tudjon teljesedni. Az ember megtapasztaljon rengeteg dolgot a világban, az ember tudást szerezzen, az ember megtapasztalja a saját érdeklődési körét, az ember megtapasztalja azt, hogy hogyan akar működni a világban, hogyan akar működni a társadalomban. Hogyha ezt ki tudjuk mondani, hogy mondjuk ez a pedagógia feladata, vagy ebben tud segíteni a pedagógia, akkor ez alapján, hogy ugye a nap végén majd az iskolában is már, de az iskola után is a társadalom tagjai leszünk, vagy a társadalom tagjaiként vagyunk jelen, akkor miket tartunk fontosnak ahhoz, milyen pedagógiát tartunk fontosnak ahhoz, hogy egy olyan társadalomban éljünk, amiben szeretnénk majd. És akkor kicsit ez a, szerintem az ilyen piros fecske kollektívás közös gondolkodás is azt is eredményezi, hogy próbálunk válaszokat keresni ezekre a kérdésekre, hogy mit, miért és hogyan tanítunk, hogyan tanulunk, hogyan végezzük ezeket a tevékenységeket egymással. És hogy ez, hogyha ezeken gondolkodunk, akkor mi ez abban, ami ahhoz segít minket, hogy ez valóban egy felszabadító folyamat legyen. Hogyan jön létre a felszabadulás, vagy hogyan érezzük azt, hogy felszabadultak vagyunk egy ilyen tanítási folyamatban, vagy tanulási folyamatban. Én mindig szeretem, amikor beszélünk arról, hogy milyen az oktatás, vagy sokszor beszéltem gyerekekkel is, és felnőttekkel is egyébként erről, hogy mi a baj az oktatásra, vagy hogy nézhetnek jobban, és akkor sokszor kijön ez a mondat, hogy így, hát nem készít fel az életre, vagy nem az életre nevel. És volt az egyik önképzésünkön egy ilyen gondolat, ami megfogalmazódott bennünk a hagyományokhoz kapcsolódva, hogy az életre az élet által nevelünk, és hogyha így megnézzük ezt az ilyen gondolatkört, hogy akkor milyen lenne egy olyan iskola, vagy mi az az iskola képünk, vagy mi az a pedagógia kép, ami lefedi ezt, hogy az életre az élet által nevelünk, és akkor ez mit jelent a valóságban, milyen pedagógiai gyakorlatokat, milyen tudásalkotást jelent az, hogy az életre az élet által.
Valójában az egész tevékenységünk a köré szerveződik, hogy hozzuk létre ezt a pedagógiát, tehát azt a pedagógiát, ami felszabadító. Ennek rettenetesen sok megközelítési lehetősége van, és nagyon sok olyan elvi alap már szerintem körvonalazódik nálunk, amiket a későbbi pedagógiai gyakorlatunkban szeretnénk megvalósítani, de az nagyon-nagyon fontos, hogy elhangozzon, hogy ez mindenképpen egy folyamat tud csak lenni. A felszabadítás az nem egy végpont, hanem az olyan, amit folyamatosan csinálni kell, és egy pedagógiai gyakorlatban létre kell hozni a gyerekekkel közösen, és emiatt is gondolom azt, hogy ilyen sok aspektusa van, amit most ebből ki lehet emelni, amit most az elmúlt pár percben elmondtunk.
Én most már sokatszor említitek, hogy ti mint kollektíva önképzéssel, egymás képzésével, akár kifelé nyitás és külső embereknek a képzésével is szeretnétek foglalkozni. Ez mit jelent pontosan a ti fogalmaitok szerint? Hogy néz ki ez a hétköznapokban ez az önképzés? Mit tanultok? Mire tanítjátok egymást?
Az önképzéseink eddig elsősorban a tagságunknak szóltak, és most fogunk ezen az őszön olyan eseményeket szervezni, amik kifelé is nyitott önképzések lesznek. Alapvetően úgy határoztuk meg az önképzésünk témáit, hogy azok előkészítsék erről a közös pedagógiáról való gondolkodást, tehát az iskola alapításnak kulcs elemeit próbáltuk azonosítani, amiket az önképzéseinken szeretnénk megtanulni. Ezért három típusú önképzési módot dolgoztunk ki. Ebből az egyik az elméleti önképzés, amiben főleg pedagógiai elméleteket, pedagógiai történetet tanulunk közösen, nagyon változatos formákban. Itt is igyekszünk magában módszertanba beépíteni azokat a tudásokat, amiket ezekből az elméletekből megismerünk. Így tanultunk közösen az iskola és társadalom viszonyáról, tanultunk gyermekképről, tanultunk neveléstörténetről, és különböző pedagógiai irányzatokról, illetve egy hosszabb blogban a kritikai pedagógiáról, amihez már most kapcsolódni is fognak a nyitott eseményeink is. A valóságról való önképzésünkben próbálunk arról tanulni, hogy hogyan lehet megalapítani egy iskolát, és a tapasztalati önképzésünkben pedig azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy maga az a pedagógiai tapasztalat, amivel találkozunk, ugyanolyan értékű tudás, mint az, amit mondjuk egy könyvben elolvasunk, és próbáljuk közössé tenni ezeket a tapasztalatokat egyfajta részévé a saját pedagógiai programunknak, hogy ne csak az kerüljön bele a közös tudáshalmazba, amit közösen olvasunk, hanem az is, amit akár egyénileg átélünk, de közössé tudunk tenni.
Annyit így hozzátennék, hogy képzeljék el az emberek ezeket az alkalmakat, vagy hogy azt szerintem ilyen nagyon izgalmas, hogy a kritikai pedagógia elmélete fontos nekünk, és hogy próbáljuk ezt ezeken az önképzéseken is már megvalósítani, hogy ennek a pedagógiának a módszertanát kitalálva tanuljunk mi is közösen, és hogy amit az előbb is említett a norma, hogy mondjuk foglalkoztunk azzal, hogy gyermekkép, hogy mit jelent az a saját pedagógiai munkánk során, hogy átgondoljuk azt, hogy mit gondolunk a másikról egy tanulási folyamatban, és hogy például csináltunk olyat, hogy a legelején az önképzésnek rajzoltunk egy emberalakot, mindenki elkezdte, aki ott ült az önképzésen, különböző ilyen tulajdonságokkal, szükségletekkel felruházni azt az egy ember alakot, amiből utána csináltunk egy közös képet, amin így megnéztük azt, hogy mondjuk egy tanulónak, egy embernek milyen szükségletei vannak, hogyan kapcsolódik ez az egész az ember kiteljesedéséhez, a tudásszerzéshez. Akkor vannak dolgok, amit közösen a kollektívában gondolunk az emberről, gondolunk a tanulóról, ez szerint tudunk majd menni tovább. De mondok még kettő ilyen közeli példát, amikor pedagógiai irányzatokról tanultunk közösen, Waldorf, Montessori, próbáltuk ezeket az alternatív irányzatokat is megnézni és áttekinteni, hogy nekünk mi az, ami ebből izgalmas, mi az, ami hasznosítható a későbbi kollektíva munkájában. És hogy például a Montessorinál akkoriban online találkoztunk, online tartottuk a gyűlés, azt csináltuk, hogy egy online felületen berendeztünk közösen egy tantermet Montessori módszertan alapján, és egyébként az alapján is, hogy a kollektívában a tagok mit gondolnak, hogy nézne ki egy ideális tanterem. Tehát, hogy akkor láttuk megjelenítve magunk előtt. Ugyanígy, amikor a kritikai pedagógiáról tanultunk, a Freire-nek a Freire-Freire, itt egy kicsit így pont a beszélgetés előtt így metáztunk, hogy kell kimondani ezt, de hogy a Freire-nek a könyve alapján, amit közösen olvastunk most több héten keresztül, beszéltünk arról is, hogy itt van ez a szöveg, iszonyatosan fontos, megnéztünk szövegrészleteket, milyen nagy ilyen elméleti állítások vannak benne, arról, hogy hogyan néz ki jól egy tanterv arról, hogy hogyan állítsuk ezt össze, és azt csináltuk, hogy ezek mentén, a szövegrészletek mentén szituációkat próbáltunk el. Hogyan nézne ki egy harmadik osztályos óra, és hogyan nézne ki egy nyolcadik osztályban véghez vitt óra Fréri módszerek alapján, vagy ezek mentén a kritikai pedagógia elvek mentén, és ezt elpróbáltuk közösen, eljátszottuk az önképzésen, és ez is egy ilyen tanulási folyamat, ami szerintem ilyen nagyon izgalmas, mert hogy mutatja azt is, hogy mi hogy állunk a tudáshoz.
Én még azt akartam ehhez hozzátenni, hogy szerintem nagyon-nagyon termékeny a pedagógiáról való gondolkozás, mert egyszerűen mindenhol ott van, minden pillanatban, tehát ahol közösségek vannak, ott van pedagógia, ezért így mindenkinek van gondolata, ráadásul mindenki járt iskolába, minden tapasztalatot be lehet építeni. Beszélgetünk amúgy szakértőkkel is iskolákból, akik részt vettek iskola alapítási folyamatban, lehetőleg általános iskolai folyamatban. Az ő tapasztalataik által próbáljuk meg megérteni, hogy mondjuk előttünk milyen akadályok lehetnek, mik azok, amik könnyen fognak menni, mik azok, amik nehézségek, hogy ezekre fel lehessen készülni. És akkor azért így magániskolákkal is, vagy olyan állami iskolákkal, akik ilyen alternatív pedagógiákkal is dolgoznak, felvettük a kapcsolatot, és például ez is az önképzés része volt, hogy ezeket így megismertessük egymással, gondolkozni, hogy mi az, amit ezekből fel tudunk használni, amiket például ők tanácsoltak, vagy amiket megéltek tapasztalatok, azokat, hogy forgassuk be a saját tapasztalatainkba.
Nem akarok ilyen ördögügyvédjének hangozni, de szerintem van egy ilyen kérdés, ami valószínűleg a hallgatóknak a fejében is megfordul, hogy ugye itt vagyunk 2024-ben, túl egy ilyen iszonyatosan nagy oktatási mozgalmas hullámon, aminek gyakorlatilag az egyik nagy tanulsága, vagy az emberek számára levont hangulat az az volt, hogy az oktatási rendszer az rosszul működik, abban a szereplők meg vannak kötözve, a tanárok rossz helyzetben vannak, és általánosságban van egy ilyen nagyon negatív kép az iskolákkal, az oktatással kapcsolatban, és ugyanez igaz, szerintem az alternatív iskolákra is egy csomó tekintetben, hogy az alternatív iskolák szabályozása is egyre inkább arra tereli őket, hogy alkalmazkodjanak az állami szabályokhoz, az állami rendszerhez. Na és ti ebbe a környezetben szeretnétek alapítani egy iskolát, ami elsőre akár egy kicsit ilyen naív ötletnek is tűnhet, mert hogy miért nyitunk egy iskolát pont most? És én erről pont most kérdeznék rá. Hogy reagáltok erre a gondolatra, hogy mondjuk adott esetben ez egy ilyen naív kezdeményezésnek tűnhet, hiszen egy csomó ember csalódott az oktatási rendszerben, és akár lehet, hogy van egy ilyen fajta frusztrációjuk egyébként, és ez szerintem teljesen jogos. Akkor miért gondoljátok azt, hogy 4 év múlva ennek itt van az ideje?
Nagyon sok embertől kapjuk egyébként ezt a reakciót, hogyha barátokkal, családtagokkal beszélgetünk erről, azért nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy kétkedéssel fogadják a felvetéseinket, vagy ezt az egész ötletet. Mi számunkra ez az, ami az elsődleges orientáció, hogy szeretnénk egy iskolát, amiben meg tudjuk teremteni azokat a körülményeket, amik mentén tudunk a saját pedagógiai munkánkra pozitívan gondolni. Szóval egyfajta orientációs pont is ez az iskola számunkra. A másik, ami szerintem iszonyatosan fontos, hogy ne essünk áldozatul a valóságnak, tehát hogy legyen egy olyan fantáziánk, legyen egy olyan közös víziónk, ami segít minket abban, hogy jól érezzük magunkat egyébként egyrészt, tehát hogy azt gondoljuk, hogy van értelme csinálni bármit is, másrészt pedig, hogy túl lendítsen minket azokon a jelenleg fennálló állapotokon, amik adott esetben akár akadályozhatnak is. Ha későbbiekben még fogunk beszélni a Freiréről vagy Fréri-ről, akkor ez például nála egy kulcsgondolat, hogy nagyon sokszor az éppen fennálló társadalmi állapotban nem látjuk a következő lépéshez vezető utat, ezt valami eltakarja előlünk, és meg kell próbálni valahogy ezen túl lépni, valahogy átlendíteni ezt a holtpontot, amit ő is egy közösségi gyakorlatként ír le, és szerintem az, hogy mi erről közösségileg próbálunk gondolkozni, az az egyik kulcsa a munkánknak, és erre a közös gondolkodásra hívunk egyébként mindenkit, hogy ez mégis hogyan lehetne akkor más. hogy lehet ezen a holdponton átlendülni.
Pontosan, és ehhez még egy gondolat, amikor elmondtam a szüleimnek, hogy iskolát fogunk alapítani, akik egyébként mind a ketten nehéz iskolai élményekkel hagyták abba az oktatási pályafutásukat, akkor apám azt mondta, hogy ez kemény lesz. És akkor azt gondoltam, hogy igen, ez kemény lesz, de hogy nem tehetünk mást, mint megcsináljuk azt az iskolát, amiben hiszünk. Szerintem ami miatt ilyen iszonyat értékes ez a közösségben, pedagógus közösségben végzett munka, az, hogy utakat keresünk és utakat látunk. És hogy az, amikor azt mondjuk, hogy iskolát szeretnénk majd hosszú távon alapítani, akkor azt azért tudjuk így kimondani, mert hogy amikor mi összejöttünk, és amikor elkezdtünk dolgozni, akkor meghatároztunk magunknak távlati célokat, hogy a következő 5 évünk az hogyan fog kinézni, hogyan fogunk előre lépésről lépésre haladni abba az irányba, a módszer, a pedagógiai programunk kifejlesztésével, az önképzéseinkkel, a pedagógusoknak a közös gondolkodásra hívásával, amivel az a célunk, hogy minél több embert, minél több pedagógust meg tudjunk szólítani, hogy dolgozzunk közösen ezen az iskolán és a pedagógiai szemléletváltáson, így lépésről lépésre képzeljük el a változást, és hogy ez kapcsolódik egyébként ahhoz, hogy egymást segítjük és erősítjük ebben a képzeleti munkában, tehát hogy el kell tudnunk képzelni a változást ahhoz, hogy abba az irányba tudjunk menni, a másik pedig az, hogy a változást közösen, nem magányosan egyedül fogjuk tudni végbevinni, és hogy itt szerintem a pedagógus magányra is nagyon fontos reagálni, vagy reflektálni, hogy sokszor érezheti úgy az ember, hogy az osztályteremben egyedül van, hogy egyedül van, hogy a társadalomban egyedül van, hogy nincs elismerve a munkája, és hogy mi ezzel is szeretnénk valamit kezdeni, és erre is szeretnénk választ találni, és közösséget teremteni.
Nagyon jó, hogy ezeket mondtad, amúgy, mert nekem így tényleg a családban, ami az ilyen legjellemzőbb, az, hogy ez az élmény, hogy mennyire egyedül voltak a, mondjuk így anyukám, meg a nagymamám ezekkel a feladatokkal, és hogy mennyire ellenszélben dolgoznak, hogy anyukám még dolgozik mind mai napig, és a tök újító elképzeléseit, amit így próbál bevinni az iskolába, az sokszor olyan nehézé teszik, hogy így kicsit így elmegy a kedve tőle, de aztán szerencsére mindig visszajön, aminek nagyon-nagyon örülök. Azért bíznék abban, hogy elérjük, amit akarunk, meg én azért bízom abban, mert nem csak gondolkozunk ezekről a dolgokról, meg elméleteket gyártunk, meg kipróbáljuk, hanem folyamatosan így a realitás talaján maradunk, és így csekkoljuk ilyen reality check formájában, hogy most akkor ezek a dolgok, amiket kipróbálunk, vagy kigondolunk, ezek így hogy valósíthatóak meg. Nagyon sok nehézséggel, amikkel mások szembesültek, mi már tisztában vagyunk, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy minket így meglepnek majd ezek a dolgok, amik esetleg akadályként elén gördülhetnek, hanem fel vagyunk rájuk készülve, és most így a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy nem 4 év múlva lepítünk is kell, hanem 5, vagy hogy, tehát, hogy, és ez nem tragikus, mert amúgy meg egy csomó hozzáadott értéke van már ennek az útnak is, ami ahhoz vezet, hogy az iskolát meg fogjuk alapítani, de hogy nem arra kell gondolni, hogy mi most itt be fogunk törni egy ilyen telepi általános iskola egyből, nem tudom, 350 gyerekkel, hanem hogy lehet, hogy kicsibe fog indulni, de hogy aztán ez ki tudja nőni magát, ugye ilyen felmenő rendszerben, és hogy ez egy kísérlet, az iskola alapításunk egy kísérlet, amit együtt a gyerekekkel akarunk végezni.
Meg így a Rebekára ráerősítve, hogy mi sem mutatja jobban, mint hogy, tehát azt, hogy nem vagyunk naívak, hogy van egy valóság munkacsoportunk, tehát hogy van egy kifejezetten ennek dedikált munkacsoport, ahol 6 ember dolgozik azon folyamatosan, hogy arra reflektálja, hogy mennyire reális az, amit mi kitalálunk, mennyire van ennek megvalósíthatósága, mindig megtörténik, amit mondtál is, az a reality check.
Most már sokszor felhasználtok itt a kritikai pedagógiát, mint alapot, és valamit, amire ti így építitek az önképzéseteknek egy részét, meg a gondolkodásotoknak egy részét. Nekünk az előző évadban már volt egy adásunk, a legelső adásban így valamennyire előkerült már a kritikai pedagógia, de most egy teljesen más aktualitása is van. Ezen a héten, amikor kijön ez az adás, jelenik meg az Elnyomottak pedagógiája című kötete a Freirének, a Báziskönyvek és a Tanítanéknak az együttműködéséből. És most ez a fordítás, ez így Szóval, hogy valamennyire megkésett azért, mert hogy nyilvánvalóan a legtöbb nyelvre ez már le volt fordítva, és a legtöbb helyen ennek a hatása már megvan, igazából a magyar tudományos világra is, meg elméleti munkára is már megvan ez a kihatása. És akkor most itt visszautalok, hogy például a Közéletiskolája is adott ki kritikai pedagógiai kötetet, Mészáros György is folyamatosan ezt kutatja, van egy fordulatszám is, ami kritikai pedagógiával foglalkozik, tehát iszonyat sok erre alapozó elméleti munka van, illetve mondjuk gyakorlati munkák közül kiemelhetem, de viszont ott, ahol Szarka is dolgozik, vagy aminek az alapításában Szarka is részt vett. Szerintetek milyen hatása kellene, hogy legyen, vagy milyen hatása lehet ennek a mostani megjelenésnek a pedagógiai világra, és ti hogyan akartok ezzel dolgozni a továbbiakban?
Számunkra az nagyon fontos lenne, hogy ennek a könyvnek a megjelenése ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is változtasson a magyar pedagógián, mert amit már említettél az előbb, hogy ennek az elméleti beépülése az megtörtént sok szempontból a neveléstudományba, amit kevésbé látunk, hogy erről lenne elegendő számú gyakorlati tudás, hogy mégis hogyan kell kritikai pedagógiát csinálni, hogyan tudna ez történni a ma Magyarországán, eleve kik a célcsoport, kiknek szóljon a kritikai pedagógia, tehát ezekről folyik talán kevesebb szó és kevesebb gyakorlat. Úgyhogy mivel mi is részben részt veszünk ennek a könyvnek a megjelenésében, illetve szervezünk programokat a könyv megjelenése kapcsán, mi szeretnénk mindig így a gyakorlatra fókuszálni a Freirével kapcsolatban, hogy mi az a pedagógia, amit ő felkínál lehetőségként, amit egyébként mi ugye az önképzésünkbe is folyamatosan igyekszünk beépíteni.
Min érdemes gondolkodni a könyv kapcsán, hogy Freire sokat beszél arról, és ez a kritikai pedagógiának az egyik, talán mondhatjuk, hogy egy ilyen alapgondolata, hogy az oktatás, az valójában a pedagógia az egy társadalmi dolog. Az oktatás és a pedagógia, az iskola és a társadalom kapcsolódik egymáshoz. Mit látunk most ebből a gyakorlatban? Hogyan tud kapcsolódni az iskola a társadalom világához? Ami szerintem érdekes, az az, hogyha azt mondjuk, vagy azt ki tudjuk mondani, hogy a pedagógiának és az iskolának van olyan feladata, hogy a világról közösen gondolkodjunk, amikor az iskolában vagyunk, gondolkodjunk azokról a társadalmi kérdésekről, gyerekekkel, fiatalokkal, pedagógusokkal együtt, amik meghatározzák a jövőnket. Tehát, hogy és ezzel a piros fecskével, amikor összeírtuk azt, hogy mi hogyan képzeljük el azt, hogy milyen lehet mondjuk egy olyan iskola, ami megfelel annak, hogy az ember ki tudjon teljesedni, mik azok a témák, amikkel fontos lenne foglalkoznunk, amit Freire is említ, hogy vannak megkerülhetetlen generatív témáknak mondja a társadalomban, amikkel foglalkozni kell, mik azok a közös témáink, amikkel úgy érezzük, hogy foglalkozni kéne a gyerekekkel együtt, de nem foglalkozunk velük. És hogy például, amiken mi szoktunk gondolkodni, és azt gondolom, hogy ez, hogyha valaki pedagógiát végez, akkor biztos, hogy eszébe jutott már valamikor, hogy mi van a digitalizációval, az hova vezet. Háborúk, hogyan lehet erről beszélni az iskolában, kell-e beszélni? Hát ezt látja a gyerek nap, mint nap, amikor sétál kint Magyarország utcáin, fenntarthatóság, klíma. Tehát, hogy ott állnak, ott sorakoznak mellettünk és előttünk olyan társadalmi problémák, amikre, hogyha nem találunk közösen választ, akkor nem biztos, hogy olyan irányba mozdulnak el ezek a kérdések, ami a társadalom érdekét vagy jól létét szolgálná, és azt gondoljuk, hogy ha foglalkozunk tudatosan a pedagógián keresztül ezekkel a kérdésekkel, akkor változást tudunk elérni ezekben a problémákban, és a kritikai pedagógia is, és a Freire-nek a gyakorlatba ültetése is szerintem emiatt lehet érdekes, hogy gondolkodunk közösen, és utána cselekszünk. Tehát, hogy elméleteket ültetünk gyakorlatba, a gondolatainkat pedig cselekvéssé változtatjuk pedagógusként, gyerekként, a társadalom tagjaiként.
általában a kritikai pedagógiánál is az a probléma, hogy mindig ugyanazok gondolkoznak róla, és hogy az lenne jó, hogyha mondjuk most, hogy megjelenik ez a könyv, elérhetővé válna olyanok számára is, akik egyébként ezzel eddig még nem találkoztak, szóval hiába volt sok mindenki, aki gondolkozott már erről, most, hogy megjelenik ez a kötet, szerintem arra van lehetőség, hogy akkor ennek a feldolgozása az olyanokkal is történjen, akiknek ez eddig még nem volt benne, nem is a pedagógiai gyakorlatában, mert egyébként szerintem ez önkéntelenül is lehet, hogy benne van valakinek a pedagógiai gyakorlatában, de hogy rá tudjon nézni ezzel a szemmel olyas valaki is, aki eddig nem ismerte ezt az elméleti háttere.
De hogy közben ez mégiscsak van, hogy Freire-t olvasni alapvetően nehéz. Mégiscsak van, hogy a Freire ugye elméletet, te is azt mondod, hogy elméletet kínál elsősorban, és nem módszertant. És ezekkel kapcsolatban azért van egy ilyen áthidalandó út, szerintem valahol erre utaltál te is, Norma, hogy a gyakorlatban való átültetésnek ez az áthidalhatósága az, ami így hiányzik. Szóval egy ilyen szempontból ez egy izgalmas kérdés, hogy ezt hogy sikerül megugrani, vajon most, hogy van-e magyar fordítás, sikerül-e ezt a hidat megugrani.
Freireből is kiolvashatóak konkrét módszertani javaslatok, hogy például hogyan álljunk neki egy tananyag tervezéséhez. Tehát, hogy hogyan közelítsünk ahhoz, hogy itt most egy tudás létrehozása fog megtörténni a tanuló és a tanár dialógusában, és hogy ez ne úgy történjen, hogy a tanár kiáll és elmondja, hogy mit fogunk tanulni. Tehát ehhez egészen konkrét módszertani javaslatok vannak a Freire-nél, hogy hogyan lehet jól feltérképezni azt, hogy mik azok a témák, amik foglalkoztatják a tanulókat, hogyan lehet ezeket generalizálni, hogyan lehet ezeket egyre nagyobb univerzális szintre kitágítani, kiszélesíteni ahhoz, hogy abból már egy más szintű tudás jöjjön létre, mint az ő konkrét tapasztalati valóságuk. Tehát ezekben egészen szerintem megfogható módszertanok vannak, amit bármilyen pedagógus hasznosíthat, hogyha megpróbálja összehangolni a jelenleg kötelező tantervi anyagokat azzal, ami a gyerekek konkrét valósága.
Egy kicsit még azt pedzegetném, hogy azért a kritikai pedagógia, a felszabadítás pedagógiainak a gondolata az valahol megjelenik, akár a korábbi kísérleti iskoláknak, vagy korábbi iskola modelleknek a hátterében is. És kíváncsi lennék arra, hogy nektek van-e pár olyan konkrét, korábbi, akár, nem tudom én, pár évet megélt, akár csak gondolatfosztánként létező, akár konkrét gyakorlatba ültetett iskola kísérlet, ami nektek példát tud adni, vagy amire valamilyen módon felnéztek, ami most titeket tud segíteni a munkátokban.
Mi most ráléptünk egy ilyen hagyománykeresés útjára, és az önképzésünk során foglalkoztunk két 70-es években létrejött és sajnos nagyjából feledésbe merült iskola kísérlettel is. Az egyik az a Gáspár László nevével fémjelezett vagy hozzáköthető Szent Lőrinci iskola kísérlet, és a másik pedig a Kertész utcaiaknak nevezett iskola kísérlet. Mindkét kísérletben van olyan, ami számunkra akár a kritikai pedagógiának egyfajta kiegészítéséül is szolgálhat. Egyrészt nagyon egységes világképpel rendelkező iskolakísérletek ezek, amik viszont megengedik azt a diverzitást, hogy komplex tananyagokká formálják ezeket a közös értékeket, amin maga a tananyagszervezés alapul.
Azért ezekről nagyon sokat lehet beszélni, mert hogy ez konkrétan a Szent Lőrinci iskola kísérlet, az mondjuk ilyen éveknek a munkája, és egy nagyon jó dokumentált folyamat mind a két iskolának a története, de hogy mégis ezek valahogy így elvesztek az időben. Tudtok mondani egy-egy olyan gyakorlatot, előbb a Szent Lőrinci iskoláról beszélünk, és akkor utána mondjuk a Kertész utcaiakról, ami számotokra izgalmas lehet.
Hát a Szent Lőrinci iskola kísérletből azt mindenképpen ki szeretnénk emelni, vagy meg szeretnénk tartani, hogy igyekszik minél több területét lefedni a társadalmi valóságnak és az ebből következő tevékenységeknek. Tehát négy ilyen fő tevékenységformára osztják igazából az iskolai munkát, vagy az iskolai tevékenységek körét. Ez a tanulástanítás, ami talán a leghagyományosabb így az iskolai életben. Ezen kívül viszont a közéletre nevelés, tehát egyfajta ilyen közösségiség és politikai tudatosságra nevelés, munkára nevelés, amiben elsősorban a társadalmilag hasznos és az embert kiteljesítő munkára nevelést próbálják megvalósítani, és a negyedik pedig a szabadidő pedagógiai megszervezése, ami szintén szerintem napjainknak egy nagyon fontos kihívása, és maga az iskola keveset foglalkozik vele, hogy mi történik a gyerekekkel akkor, amikor már elhagyják az iskolát, vagy kilépnek az iskola konkrét teréből, hogyan lehet az ott felmerülő problémákra pedagógiailag reagálni.
Igen, és a Kertész utcai dolgozók iskolájáról, ez is a 70-es években volt, amúgy kb. 8 évig működött ez a kísérlet. Ott, ami nekünk nagyon izgalmas volt, ugye a Lóránd Ferencnek a naplóit lehet erről olvasni, hogyha valakit érdekel, az a családoknak a szerepe az iskolában, vagy hogy hogyan tud igazából a pedagógus, és hogyan tud az iskola közösséget kapcsolódni a diákokhoz azon keresztül, hogy a diákot azt nem úgy önmagában így bemész az iskolába, és akkor vége mindennek, te ott vagy, hanem hogy van neki egy környezete, egy társadalmi környezete, egy családi környezete, amiből az a gyerek jön. Egyébként ők a Kertész utcában 16 éves, már dolgozó fiatalokkal foglalkoztak, és nekik csináltak egy ilyen esti iskola jellegű dolgot, és akkor azt csinálták, hogy amikor észrevették, hogy valami miatt nem járnak be ezek a fiatalok, akkor egyesével kimentek a családokhoz, és sőt, amikor elkezdődött ez az iskola kísérlet, az első dolog volt ez a kapcsolatfelvétel, és amúgy ami szerintem tök izgalmas, hogyha megnézzük azt, hogy régen Magyarországon egy ilyen gyakorlat volt az, pedagógus látogatások, most, hogy ez a gyakorlatban hogy valósult meg, az egy ilyen másik kérdés, de az szerintem, meg a piros fecskének fontos kollektívaként, hogy a gyereket, azt ne önmagában egyedülállóként, hanem azokkal a kapcsolati hálókkal együtt értelmezzük és értsük meg, és vonjuk be a pedagógia tevékenységbe az ő családját, az ő szüleit is, tehát hogy az iskola fala az ne egy ilyen elválasztó fal legyen a gyerek, a társadalom, a családja, a környezete és a pedagógusok között, hanem legyen egy olyan iskola, aminek az ajtajai nyitottak, a családok felé is, stb.
Ugye a ma működő iskolák között, ugye a Waldorf olyan, ahol így elég szoros kapcsolatot ápolnak mondjuk a tanárok a szülőkkel, de hogy sokszor pont azért, mert hogy ilyen elnyomó rendszerben tudunk csak gondolkozni, a szülők ezt is ilyen felelősségre vonásként értelmezik sok esetben mondjuk, és hogy nem tudják ennek a pozitív oldalát látni, de automatikusan bekapcsol pont egy ilyen iskolainak nevezett reflex, hogy te akkor így elszámoltatva vagy valaki által, tehát mondjuk a tanár elszámoltatja a szülőt, hogy ő hogy neveli a gyereket, vagy a szülő a tanárt, és hogy ez nem egy közös nevelés, vagy így egymást kiegészítő nevelés. Meg egyébként még azt akartam hozzátenni, hogy foglalkoztunk a Bögötei Anarchista iskolával is, de ez egy életreform törekvés is volt, tehát hogy már abból is látszik, hogy nem csak az iskola falaira korlátozódott az, amit terveztek, hanem így az egész életet akartam megreformálni. Ebben az ilyen öntudatos szabadpolgárra nevelés az nagyon-nagyon fontos helyet kapott, meg a rituálék, ami nekem egy ilyen kulcsmotívum az iskolában, hogy ez hogy tud egy ilyen otthonos és befogadó, egyenlőségre törekvő intézmény lenni, vagy egy ilyen élettér. Rituálék vannak így a mindennapokban, amik összekötik a gyerekeket a tanárokkal, a tanárokat a szülőkkel, tehát hogy így mindenkit egymással, és megterem olyan hangulatot, amiben így jó megérkezni, és ez nekem itt volt a legszemléletesebb ennél az ilyen reformtörekvésnél, a pedagógiai reformtörekvésnél.
Mondasz arra egy példát, hogy Bögötén milyen rituálékat használtak?
Hát egyébként nem voltak nagyon-nagyon részlet, ez, hogy pont ez a becsekkoló rituálé, tehát az, hogy megérkezel, akkor így nem az van, hogy be kell ülnöd egyből egy órára, hanem az van, hogy vannak olyan rituálék, amik így a megérkezés segítik, hogy te most jöttél valahonnan, de megérkeztél ide, ahol tudod, hogy mondjuk mik azok a közös értékeink, meg a közös elveink, amik alapján mi élünk, és dolgozunk együtt, tehát egy ilyen áthangolódás történik a kinti világból, a benti világba, és ez utána könnyebbé teszi azt, hogy ott ilyen közös alapokon tudjon működni az együtt gondolkozás, mondjuk. És, de voltak olyan rituálék is, amik nem ilyen jellegűek voltak, tehát például ez a brossúra készítés, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, annak az volt a célja, mondjuk, hogy közérthetővé tegyenek olyan dolgokat, amik egyébként nem voltak elérhetőek olyanok számára, akik mondjuk alacsonyabb iskolázottságúak, azoknak brossúrákat készítettek ilyen különböző anyagokból, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, mert nekem a közérthetőség az egy ilyen veszőparipám, és akkor itt láttam ennek a megvalósulását, hogy nem csak azokra gondolnak, akik amúgy már ezzel a privilégiummal rendelkeznek egyáltalán, hogy ott vannak köztük, hanem azokra is, akik nem tudnak ott lenni, és ezzel őket is ennek a közösségnek a részévé teszik.
Szerintem ezekből kicsit így kitűnhet az, hogy nagyon sokféle iskolatípussal és pedagógiai megközelítéssel foglalkoztunk, és hogy a jövőben is ezt tervezzük, hogy minél többet megismerünk. Emiatt így azt nem tudnám mondani, hogy vannak ilyen hagyományok, amikhez egy az egyben csatlakozunk, hanem mindenhonnan merítünk, és próbálunk mindenből kiszálazni olyan dolgokat, amik számunkra hasznosak, és megnézni, hogy mi az, amivel esetleg nem értünk egyet. És azt hiszem, hogy most majd a filmklubjaink van, és ez egy fontos szempont lesz, hogy mi ezeket a megközelítéseket szeretnénk a diskurzus szintjére behozni, hogy beszéljünk róla, hogy mik működtek Magyarországon, mondjuk a Szent Lőrinci iskola kísérlet az 30 éven keresztül működött, és nézzük meg, hogy ehhez mi ma a viszonyunk, mi az, amit szeretnénk ebből fenntartani, mi az, amit esetleg kritizálunk.
Igen, meg amúgy, hogyha van a hallgatók között olyan, aki szerint valami izgalmas lenne nekünk, vagy mindenképpen foglalkozzunk vele, akkor ajánljon, és azt nagyon megköszönjük, azt meg még jobban, hogyha az eseményeinken találkozunk, és ott mondja el, és akkor ott tudjuk egy ilyen közös gondolkodást tárgyává tenni.
Volt egy ilyen időszak Magyarországon, amikor nagyon aktív gondolkodás volt pedagógiáról, aktív pedagógiai viták folytak. De egyébként pont ez a 70-es évek, ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő időszak ebből a szempontból, akár csak hogyha hagyományos tanításnak különböző vitáira nézünk, akár hogyha az iskola kísérletekre nézünk, egy csomó ilyen gyümölcsöző dolog volt, és aztán ez így megszűnt, és minthogy ti most arra törekednétek, hogy ezeket a vitákat valamilyen módon felevenítsétek, és újra behozzátok a köztudatba egy hozzáférhető módon.
Hát szerintem ez egy abszolút jelenlévő cél a kollektívában, tehát mindenképp szeretnénk, ahogy az elén is mondtunk, egy ilyen szemlélet mód váltásban részt venni, nem lefolytatni, hanem facilitálni, talán így mondanám, hogy próbáljuk létrehozni ezt a diskurzust, amiben aztán nagyon sok mindenki beléphet, és ennek egy tök jó része az, hogy rá tudunk nézni ilyen történelmi példákra, amikor ez már létrejött. Nyilvánvalóan nagyon-nagyon más helyzetben vagyunk, mint mondjuk a 70-es években, és annak a szituációnak is elképesztően sok árnyoldala volt, amiket azt hiszem, hogy nem is kell részletezni, de ott az a könnyebbség talán megvolt az iskola kísérleteknek a szereplőinek például, hogy elég nagy politikai támogatást kaptak egy pontig ahhoz, hogy ezeket a kísérleteket folytassák. Nyilván sokkal erősebb kontroll is működött fölöttük, de minden esetre az a légkör összességében megvolt, hogy lehetett ilyesmiről gondolkozni. Most ez egy tényleg másképpen van, viszont talán nagyobb a szabadságunk abban, hogy beszéljünk dolgokról.
Ha megnézzük azt, hogy közéletben most mik vannak, vagy amiket így a még korábban mondtál, Sári, hogy az oktatás téma a társadalomban, és hogy ne kerüljük meg azt, hogy folyamatosan téma maradjon a pedagógia, a gyerekek helyzete, a pedagógusok helyzete, és töltsük meg tartalommal közösen, és ne hagyjuk ezt elveszni, és azt is még így hozzátenném, hogy pedagógiai tevékenységek szerezzék vissza az iskolát, az adminisztratív, bürokratikus, csomó ilyen teher mellett, amivel nap mint nap szembesülünk, hogy legyen egy élő közösség, és legyen gondolkodás, mert nagyon nagy a tét.
Most nem a semmiből akarunk valamit teremteni, amit most mi megmutatunk, hogy ezt senki nem tudta, és mi most hirtelen itt előbukkanunk a semmiből, hanem hogy ezek hagyományok, amiket szeretnénk beépíteni, és a jó gyakorlatokat szeretnénk mi is csinálni, és megismerni, hogy tényleg hogy zajlik a valóságban, és most akár a mostani iskolai keretek között más intézményekben. Most volt pont elvonulásunk, ahol átbeszéltük egyrészt, hogy az elmúlt fél évben hogy sikerült megvalósítanunk az erre a fél évre tervezett célokat, és arról is beszéltünk, hogy mit tervezünk az elkövetkező egy évre. És amik így ilyen fontos sarokpontjai, ez az, hogy folytatjuk az önképzést, a saját pedagógiai programunk kialakítása felé teszünk lépéseket. Ezen kívül szeretnénk további gyakorlatot szerezni közösen is gyerekekkel való munkában. Lesznek nyitott alkalmaink a közeljövőben, amire szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel ez alapján, amiket most meséltünk. Várunk új tagokat is a pedagógiai kollektívánkba, akik tudnak majd jelentkezni, vagy felvenni velünk a kapcsolatot ezeken az eseményeken. Ezt megtaláljátok a Piros Fecske Pedagógiai Kollektíva Facebook oldalon. November 4-én olvasókört szervezünk a Fried könyvhöz, ugye a frissen megjelent könyv alapján. Aztán november 18-án a Kertész utcaiak, akikről szintén beszéltünk itt az adásban. Velük kapcsolatban fogunk vetítést szervezni, és utána ehhez workshop is kapcsolódik. Az utolsó esemény, amiről most így be tudok számolni egyelőre, de biztos, hogy fogtok még továbbiakról is értesülni, az november 30-i Fréri workshop, szintén a frissen megjelent kötethez kapcsolódik, és a saját önképzésünkre való hatása is ott fel fog jönni például.
Ezekről az eseményekről további információt találtok majd a podcastnak a leírásában, illetve belinkeljük ezeket az eseményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és meséltetek erről a folyamatról. Remélem, hogy minél több hallgató el tud majd menni ezekre az eseményekre, akár a Pedagógia Kollektívának a filmklubjaira, akár a kötetbemutató eseményekre. Nagyon ajánljuk, hogy keressétek ezeket a köteteket, mert pont mikor kijön az adás, akkor már meg is található a boltokban már az Elnyomottak Pedagógiája, úgyhogy ajánljuk olvasásra, gondolkozásra, és nagyon javasoljuk, hogy kapcsolódjatok be abba a közös gondolkodási folyamatba, amit itt a Piros Fecske is kínál számotokra. Úgyhogy köszi, hogy hallgattatok minket. Köszönjük továbbá a munkáját Irsik Bencének, aki a hangfelvétel technikai részével segített, és nektek pedig köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszi.
Sziasztok.
Köszi nagyon.
Sziasztok.